Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Homorodújfalura kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Okláند községhez tartozik, a Kishomorod völgyének alsó részén az egykori Szászföld és a Székelyföld határán helyezkedik el. Homorodújfalu a kezdetektől fogva viszonylag kisméretű falu volt, így kevés lakóssal rendelkezett. Ezen lakosság mindig székelyekből állott, akik a reformáció óta döntő többségükben unitárius vallásúak. 1481-ben Víjfal néven említik, az előkerült régészeti leletek szerint már a legrégibb időben lakott volt. A legelső településnyomok az Olápatak folyása mentén létezhettek, valamint a környező hegyekre épített várak környékén, azok mellett és védelmében. Ezek az ősi várak a régi határvonal a Gyepü mentén helyezkedtek el. A legismertebbek és a mai napig fellelhetők a Hagymásvár, a Kustalivár és az Attilavár. A néphagyomány szerint az Attilavár tövében egy hatalmas, ma is létező kőtömb alatt van eltemetve Réka királynő, a Hun király Attila felesége. Ugyancsak a Rikapatak völgyében haladt át az ókori Dácsát átszelő római hadutak egyike, melynek épségben megmaradt boltíves hídjai jelenleg is használatosak. A falu első, még katolikus temploma 1480-ban épült, és alacsony, kőfalakon nyugvó kicsinke faépület volt, alacsony, zsindelyfedeles tetővel és toronnyal. A templom a reformáció alkalmával az unitárius vallásra áttért hívek tulajdonába került. 1681-től már mint önálló egyházközség szerepel, de számukra a teljes szabadságjogot és elismerést az 1781-ben II. József császár által kiadott türelmi rendelet biztosította, mely már megengedte új templomok építését is, feltéve, ha azok nem a főutak mellett épültek. Így középkori templomát 1798 és 1801 között teljesen átépítették. A kőkerítést 1827-ben építették, a régi kőkerítés köveit is felhasználva.
Nem csak Homorodújfaluban van a cserkész csapat, ugyanis regionális cserkész csapatként szeretne ez működni.
Homorodújfaluban most elsőben, ami indult, a telekkönyvezés.
Régebb voltak olyan táboraink, amik ilyen italvos táborok.
Mindig is visszavágtunk falun élő életre.
Fiatalok hazaköltöztek, és reméljük, hogy akkor most már ezután biztosított lett az a minimális 10 gyermek.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sata Zsuzsa vagyok, a Homrodújfalusi óvoda óvónője. Jelenleg a létszámunk 10 az óvodában, ez a minimális lehetséges létszám, és reméljük, hogy ez meg is marad.
Kimondottan csak újfalusi gyerekek, vagy valahonnan még beszállítanak ide gyereket?
Egy oklandi gyermekünk van, a többi újfalusi. Néhány évvel ezelőtt még nagyon meg volt csappanva, félő volt, hogy megszűnik az óvoda, most jelenleg egy kicsit jobb a tendencia. Több család hazaköltözött, fiatalok hazaköltöztek, és reméljük, hogy akkor most már ezután biztosított lett az a minimális 10 gyermek.
Mernek vállalni gyereket a homorodújfalusi fiatalok? Vagy azért itt is az egyke a divat, vagy esetleg a kettő?
Inkább a kettő, tehát az egykézés az ezelőtt egy jó pár évvel volt úgymond divat, most két gyermek legtöbb szülő annyit vállal fel. Annál többet sem már.
Gondolom, hogy vegyes csoportba tanít az óvónéni. Mennyire van könnyű vagy nehéz dolga, mivel falubeli?
Hát igen, 2 évestől 6 évesig minden van. Van jó oldala, van rossz oldala. A jó oldala az, hogy a kicsik mindig tanulnak a nagyoktól. Látens módon átragad, átmegy rájuk az, amit a nagyok már tudnak. A nagyok egy kicsit irányítgatják a kicsiket. Az, hogy kicsitől nagyig differenciálni mindenkinek, ez a nehéz.
És az, hogy falubeli az óvónéni, ez jó a szülőkkel való kapcsolatban? Vagy éppen hátrány is lehet, hogy mindenkit ismer?
Én úgy gondolom, hogy jó. Itt mindenki baráti szinten van, meg falustárs szinten van. Itt nem gond az, hogy például tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy nem merem elmondani, mert jaj az óvónéni. Nem. Mindenki mindenkivel nyitott és közvetlen. Ez jellemző a szülő kapcsolatokra. És nagyon sokat köszönhetek nekik.
Gyönyörű szép az óvoda és az iskola épületek. Mikor újították fel, vagy mindig is ilyen jó körülmények között tanultak?
A felújítása tavaly volt, kívülről, belülről megújult az épületünk. Megyei tanács támogatással, meg helyi tanács támogatással, meg pályázatból. Tényleg szép lett. Kicsit le volt robbanva, de most tényleg igazi szép környezetben tanulhatnak a gyermekeink, úgy az óvodában, mint az iskolában.
A díszítés az az óvónéninek a gondja, hogy mi legyen a falon, és mivel játszanak a gyerekek, és milyen legyen a légkör?
Mindenképpen. Kevés játékot, egy nagyon-nagyon minimális játékot kaptunk a tanfőgyelőségtől, az iskolától kaptunk egy nagyobb játékcsomagot, de a díszítés meg, hogy tényleg, hogy mi kerüljön a falakra, meg a polcokra, azt az óvónő ízlése, meg a lehetőségei adják.
Amióta nem lehet osztálypénzt gyűjteni, azóta nehezebb a dolga az óvónéninek, vagy azért a szülők, hogyha tudnak, segítik a munkában?
Így is segítenek a szülők, tehát nem beszedjük a pénzt, nem kérjük tőlük a pénzt, de hogyha önkéntesen valamit megoldanak, azt nyilván elfogadjuk. Játékokat adományoznak az óvodának, meg a kétkezi segítség az is nagyon-nagyon sokat számít, és lehet rájuk számítani. Én az óvónőjük vagyok vakációban is, úgy csimpaszkodnak rám, pont mint a tanév közben. Igen, tartjuk együtt a kapcsolatot, állandóan együtt itt a faluban, meg az iskola udvarán most készült egy focipálya, a helyi közbirtokosság, meg a helyi tanács, meg a szülők kezdeményezésére, ami ott a gyermekeket összefogja, úgyhogy nyáron sem unatkoznak a gyermekek.
Thank you.
Kelemen Éva vagyok, Oklándon tanító pedagógus, most már 28. éve tanítok itt. A faluban a férjem, aki most már 3 éve sajnos nincs, lelkész volt itt Oklándon, úgyhogy tiszteletes asszonyként is bemutatkozhatnék, bár most már nagyon sokan mondják, hogy ezt a címet el kellene hagynom. Bár én úgy érzem, hogy ez is pontosan olyan, mint egy bármilyen más cím, hogy gyakorlatilag, hogyha egyszer valaki ez volt, akkor nem biztos, hogy a halállal együtt ennek el kell tűnni. Én saját magam úgy szeretem bemutatni, hogy egy közösség építő, közösségért dolgozó személy vagyok, és a gyerekekkel való foglalkozást tartom ugye elsősorban a legfontosabb életcélomnak.
De annyi mindennel foglalkozik, hogy másnak nem volna elég a 24 óra. Ezt hogy csinálja, hogy minden beleférjen?
Prioritásokat állítok fel, tehát mindig amit csinálok, az a fontos, és úgy igyekszem beosztani az időmet, hogy ami éppen akkor a fontos, azt csinálom, és arra koncentrálok maximálisan.
Szokott lenni minden július végén, augusztus elején tánctábor Oklándon, ahová nem csak a környék gyerekei jönnek, hanem azért jönnek határon túlról is.
2012-ben indítottuk el néhai férjemmel. Tulajdonképpen a fő ötletadó gazdája ennek a néptánctábornak Teremi László volt, aki Okland testvér településének, Szamoskérnek volt polgármestere. Ő a Nyírségtánc együttesben táncolt. Amikor eljött ide, akkor látta, hogy a helyi gyerekek mennyire nem ismerik az itteni táncokat, és az volt a fő gondolat és fő ötlet, hogy eljönni ide és visszatanítani a gyerekeknek ezeket a táncokat. Magyarországról jönnek az oktatók, tehát akik jönnek, a Nyírségtánc együttesben táncolnak. Éder Robert és Bohács Brigitta a fő táncoktatók, hozzájuk az évek során mindig váltakozóan csapódtak más táncoktatók. Elsősorban ugye a helyi gyerekeknek szervezzük, de természetesen, mivel ez homoródmenti tánctábor, ezért nyitott a homoródmentén élő gyerekeknek, de nem csak homoródmentéről jönnek, tehát vannak udvarhelyen élő gyerekek, akik nagyszülőkhöz jönnek, sőt, olyan gyerekek is vannak, akiknek valamilyen kötődésük van a homoródmentéhez, de jelen pillanatban a szülőket munka miatt az élet ugye más vidékekre szorította, tehát így van például egy olyan családunk, akik most jelen pillanatban Katarban élnek, és két gyereküket hozzák haza a nagyszülőkhöz nyáron, és így ők is részt vesznek a tánctáborban, de van egy kislányunk, aki például most Londonban él, de ugyanúgy a homoródmentéhez kötődik, úgyhogy ő is például itt van a táborban. De voltak gyerekeink, akik Spanyolországban éltek, Budapesten élő gyerekek, volt olyan gyerekünk is, akik Kanadából jöttek haza nagyszülőkhöz a homoródmentére, és ők is eljöttek a tánctáborba.
Életkorbeli megkötés van?
Nagyjából óvodáskorral az alsó korhatár, és 7-es, 8-os korig jönnek a gyerekek. Tehát ami a mi táborunknak a jellegzetessége, hogy mindig korcsoportok szerint oktatunk, úgyhogy délelőtti foglalkozás van az óvodáskorúaknak csak külön. A délutáni foglalkozás alatt pedig a nagyobbakat, akik délelőtt egy csoportban vannak, két külön csoportra szedjük, úgyhogy így gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy 3 korcsoportban zajlik az oktatás.
Milyen táncokat tanulnak?
A kicsikkel a felcsiki táncot, illetve nagyon sok ilyen népi gyerekjátékot tanulnak, ugye velük még inkább az alapmozgásokat, meg egyáltalán a táncnak a szeretetét próbáljuk velük ugye elsajátítani. A nagyoknak most jelen pillanatban pedig maros-magyarói tánc rendet tanítanak meg az oktatók.
Milyen érdekes, hogy magyarországiak tanítják ezeket meg. Itthon nem lehet kapni táncoktatót, aki esetleg besegítene?
Valószínű, hogy itthon is nagyon-nagyon sok táncoktató van a környéken, ha csak Székelyudvarhelyt nézzük, ott is nagyon-nagyon sok tánccsoport működik. Ez a lelkes csapat, akik jönnek, ők gyakorlatilag ezt szívügyüknek tekintik, az itteni gyerekekkel való foglalkozást. Annyira családias már a velük való viszony, hogy őket mi már nem tekintjük magyarországiaknak. Egyébként ők is tiszteletbeli székelyek, és úgy jönnek ide, mintha hazajönnének. Én a táncoktatókat pót gyerekeimnek tekintem. Nagy örömünkre szolgál, hogy most már van egy másfél éves kislányuk, Anna Boróka, és pótmamia lehetek, illetve az én gyerekeim lesznek a keresztszülei a kislánynak, úgyhogy annyira családias ez a hangulat, tehát hogy őket mi már nem tekintjük magyarországiak vagy külföldieknek.
A résztvevő gyerekek azok itt is alszanak, vagy úgy van megszervezve, hogy jönnek, és estére hazamennek?
Régebb voltak olyan táboraink, amik ilyen ittalvos táborok. Most egy jó pár éve csak nappali a tábor, tehát reggel 9:30-tól egyig van oktatás, 1 és 3 óra között van egy ebédszünetük, és 3-tól 6-ig van a foglalkozás, úgyhogy gyakorlatilag 9:30-tól 6-ig van a napi tevékenység, és ez 5 napon keresztül zajlik, illetve minden tánctábor végén van egy gála műsor, amikor a szülőknek bemutatjuk az elsajátított táncrendet, illetve megmutatjuk, hogy mit tanítottunk a gyerekeknek.
Ezért kell fizessenek a szülők, vagy pályázatból meg tudják oldani?
Nagyon-nagyon sokáig pályázatból meg tudtuk oldani ezeket a táborokat. Az elmúlt néhány évben jelképes összeget fizettek a gyerekek, 100 lejt adnak be, ugye az alapítvány ebből tudja a táncoktatóknak kifizetni azt a minimális összeget, tulajdonképpen egy jelképes összeg, amit fizetünk nekik azért, hogy el tudnak jönni.
Kelemen Éváék Homorodújfaluban panziót is működtetnek. Régóta?
2015 óta működik ez a vendégház, tulajdonképpen panzió. A néhai férjem nagyszüleinek a házát újítottuk föl 2012 és 15 között, és azóta működtetjük ezt a vendégházat.
Hány vendéget tudnak egyszerre elszállásolni?
A maximális létszám az a 10 fő, 4 szobánk van.
Rajta vannak a turisztikai irodák kínálatán, és vagy hogy találnak önökre?
Van Airbnb booking, de igazándiból a vendégeink nagy része visszajáró vendég, illetve a baráti körünkből kerülnek ki, tehát így szájhagyomány útján átadják egyik a másiknak. Innen vannak a vendégek. Mi ezt nem feltétlenül egy ilyen nagyon nagy profitorientált vállalkozásként működtetjük, hanem örülünk annak, hogy van, és próbáljuk az ide érkezőknek egy ilyen családias fogadtatást nyújtani.
A család még bírja ott a munkát, tehát azért kell a vendégek után takarítani, előkészíteni a terepet, akár főzni is kell, hogyha úgy kérik. Ezt mi meg tudják oldani, vagy ilyenkor van segítség a faluból, vagy valahonnan?
Én azt már nagyon-nagyon sok év tapasztalatából megtanultam, hogy annyit vállalok, amennyit a család elbír, mert volt olyan, hogy segítséghez folyamodtam, aztán a végén mindig az volt, hogy az a biztos, amit a családon belül meg tudunk oldani, úgyhogy mi a vendégfogadás részét is teljesen igyekszünk a családon belül megoldani, úgyhogy a gyerekeim segítenek be a takarításba, a ház körüli teendőknek az elvégzésébe, tehát fűnyírás, kertrendezés, egyéb teendők, tehát mi ezt teljesen családi szinten működtetjük.
A gyerekek tovább viszik majd ezt a panziót, meg minden tevékenységet, vagy ők azért másfele kacsingatnak?
3 gyerekünk van, a legidősebb gyerekünk, ő az egyetlen lányunk, ő Kolozsváron él jelen pillanatban, és valószínűleg ott is marad. Ő közgazdász, valamilyen szinten a közgazdász részével segíti ezt a vállalkozást. A nagyfiunk előd, ő az, aki úgy döntött, hogy itthon szeretne maradni. Ugye a panzió mellék tevékenységeként mezőgazdasággal is foglalkozunk, a férjem szüleinek a birtokán gazdálkodik a nagyfiam, ez olyan 13 hektárnyi földterületet jelent. Van jelen pillanatban 4 lovunk, illetve merinói juhokat tenyészt, még egészen kicsiben nem kell nagy vállalkozásra gondolni, mert hogy még jelen pillanatban egyetemista, viszont ugyanezt a szakot választotta a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ keretén belül működő agrár és vidékfejlesztő mérnök szakán tanul, úgyhogy valószínű, hogy ezt ő valamilyen szinten tovább szeretné vinni. A legkisebb gyermekünk pedig ő most érettségizett és sikeresen felvételizett Kolozsvárra a Közgazdaságtudományi Egyetem menedzsment szakára, úgyhogy gondolom én, hogy valamilyen szinten be fognak segíteni ebbe a vállalkozásba, illetve hát gyakorlatilag az a tény, hogy nem mentek el egyikük sem az országból, itt maradt, ez azt jelenti, hogy erős kötődésük van a szülőföldhöz, és hogy meg szeretnék tartani mindazt, amit mi megvalósítottunk. Más programokban is segítenek nagyon sok mindenben, például a néptánctábor szervezésében is itt vannak, illetve a férjem által kezdeményezett, illetve működtetett tiszteletbeli székely találkozókat is együtt szervezünk, és együtt visszük tovább, ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezeket tovább vigyük. Tehát a férjem egy kovász ember volt itt a vidéken, aki nagyon-nagyon sok mindent kezdeményezett, és hát természetesen az ő munkáját nem tudjuk 100%-osan átvenni, de azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartottunk, és meg tudunk úgymond őrizni, azokat azért igyekszünk tovább éltetni, és ezáltal ugye az ő érték szemléletét is tovább vinni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Komorodújfaluban működik a cserkészet is. Gyerő Attila, tiszteltes úr, a cserkész parancsnok. Hány tagot számlál a Komorodújfalusi cserkész csapat?
Nem csak Komorodújfaluban van a cserkész csapat, ugyanis regionális cserkész csapatként szeretne ez működni, hogy mindkét Komorod mentét lefődje. Éppen ezért tagjai vannak Komorodújfaluból, de tagjai vannak Oklandról, Komorodszempáról, Recsenyédről is, és jelenleg körülbelül 30-an vagyunk, akik aktív cserkészek vagyunk.
A fiatalokat mennyire lehet beszervezni? Őket vonza-e ez az élet?
Nagyon nehezen lehet beszervezni. Egyrészt azért, mert nem ismerik, nem tudják, hogy mi a cserkészet, nem is hallottak arról, hogy van cserkész csapat. Nehezen jut el hozzuk az információ, de azok, akik megtapasztalják a cserkész életet, akik eljönnek táborba, akik eljönnek portyázni, akik eljönnek egyszerűen a foglalkozásra, azokat többségében megfogja a cserkészet. Természetesen voltak olyanok is, akik lemorzsolódtak, ez egy normális dolog, de nagyon sokat megfogott.
Mennyire lehet felvenni a versenyt a mai világ nézeteivel, trendjeivel? Mert sokszor én azt látom, hogy ez az, ami távol tartja a cserkészettől a fiatalokat, hogy nem tudják azt a nagy szabadságot meg liberalizmust kínálni, mint amit esetleg más szervezetek.
Hatalmas konkurencia van a más szervezetek részéről, viszont a cserkészet olyasmit is tud adni, amit más szervezettől nem kapnak meg a fiatalok. Ilyen például a pontosság, a becsületesség, a törvények szerinti élet, de ugyanakkor a testvériesség, a barátság, az összetartás és maga a tábori élmény.
Azok, akik ilyenben nem részesülnek, mennyire nézik ki maguk közül az ilyen fiatalt, akiknek ez még érték, és reméljük, hogy egyre többen lesznek, akiknek ez még érték lesz?
Én nem is azt mondanám, hogy kinézik, hanem egyszerűen furcsán néznek rá. Furcsán néznek rá, mert más. Más a ruházat, más a kiállás, más a felállás, más a megjelenés. De ugyanakkor a barátságok azok megvannak, a cserkészek és nem cserkészek között.
A többi cserkész csapattal mennyire szoros a kapcsolat? Mert azért vannak Csíkba, Sepsiszentgyörgyön, mindenfele működő vagy kevésbé működő csapatok. Mennyire tartják velük a kapcsolatot, vagy tapasztalatot? Tudnak-e cserélni? Ilyen élményekben van-e részük?
Tehát az Orbán Balázs cserkész csapat az Udvarhelyi körzethez tartozik, és szoros kapcsolatot ápolunk az Udvarhelyi körzet többi csapatával. De ugyanakkor kapcsolatunk van például háromszéki csapattal is.
Az Orbán Balázs cserkész csapatnak nincs száma, pedig hozzászoktunk, hogy minden cserkész csapatot úgy mutatunk be, hogy a 14-es számú dr. Kovács Sándor cserkész csapat, vagy a 40-es számú Szent György cserkész csapat, és a többiek. Hogy nincsen számuk?
Ez abból adódik, hogy még egyelőre ideiglenes engedéllyel működő cserkész csapat vagyunk, mivel nemrég alakultunk. Alig 2 éve alakult maga a cserkész csapat. Februárban kaptuk meg az ideiglenes működési engedélyt a szövetségtől, és ha a jóisten megsegít, akkor jövő esztendő februárjában kapjuk meg a végleges működési engedélyt, amikor is megkapjuk a számunkat is.
Akkor azt jelenti, hogy itt mindent ki kell érdemelni, tehát csak úgy nem lesz bárkiből is cserkész. Mint ahogy mondták az idősek, hogy bárki lehet fiatal, de idős csak a java.
Pontosan a cserkészetbe mindent ki kell érdemelni. A nyakendőtől elkezdve egészen a különféle megbizatásokig mindent ki kell érdemelni, mindenre idézőjelesen szólva rá kell dolgozni, de ugyanakkor az egészet játékosan csináljuk. Maga a módszertanunk a játszva tanulás, és testvériesen próbáljuk megoldani a különféle dolgokat.
Az iskola, óvoda és a papilag szomszédságában van egy szeretett otthon. Mire használják ezt az épületet, Gyerő Attila tiszteletes úr?
Különféle eseményeket szervezünk. Téli időben itt tartjuk az istentiszteleteket, istentiszteleti helyként van kialakítva, de ugyanakkor a padok elmozdíthatóak, és vasárnapi iskolaként is használjuk, cserkészfoglalkozásokra is használjuk, és különféle eseményekre, mind a gyerekekkel, mind felnőttekkel. Például az egyházközség asszonyai is az úgynevezett nők óráján itt gyűlnek össze.
Van nőszövetség is itt a településen?
Igen, működik a nőszövetség. Téli időben ülnek inkább össze az asszonyok, hisz akkor van több idejük, és különféle programokat szerveznek.
Van egy játszótér is kialakítva itt az udvaron, akkor azt jelenti, hogy van gyerek, aki ezt használja.
Hál' Istennek vannak gyerekek az egyházközségben, akik járnak játszani a játszótérre, amit nekik alakítottunk ki.
Gondolom, hogy ha hazajönnek nyári szünidőbe a gyerekek más településről is, akkor itt zajos a szeretet otthon udvara, mert itt van jó nagy terület, ahol futkorászni lehet, bujócskázni lehet, homokozni, meg csúszdázni.
Valóban a gyerekek mind a szeretet otthon udvarát kihasználják, mind az iskolaudvarát kihasználják, és sokszor perzseg az élet a gyerekektől, hála jó Istennek.
Az iskola udvarán most éppen fociztak a gyerekek. Ott valami most létesült, vagy ott mindig is focizhattak?
Az elmúlt hetekben készült a focipálya. A gyerekek most adgatják, most az a sláger számukra.
Itt ki kaszálja a területet, mert itt van mit kaszálgasson.
Az elmúlt években az egyházközség kaszáltatta, főként a harangozónő, a templomgondozónő. Az idén viszont a fiatal anyukák felvállalták, hogy ők fogják rendbe tartani a szeretett otthon udvarát. Ők voltak azok, akik virágot ültettek, és ők mobilizálják a férjeiket, hogy jöjjenek és kaszálják a füvet.
Van egy óriási nagy diófa itt, aminek az árnyékát most élvezzük, de vannak gyümölcsfák is. Terveznek ide még többet ültetni, vagy ezt a teret azért meghagyják, hogy legyen, ahol szaladgáljanak a gyerekek?
A szeretett otthon udvarára nem tervezünk gyümölcsfákat ültetni, a teret meg szeretnénk hagyni mind a gyerekeknek, mind a különböző eseményeknek.
Birtalom Mózes vagyok, Homorúdújfaluról, 52. életévemben. Állattartással foglalkozok.
Milyen állatok vannak?
50 tehén van.
Tejelőtehenek, húsmarhák?
Tejelőtehenek.
Milyen fajta?
Mamámpiros torkó.
Miért ebben gondolkodott? Ez családi örökség, vagy ön kezdte el ezt a gazdálkodást ilyen nagyban?
Családi örökség is egyfelől, másik felől pedig a földeket nem akartuk szana széthagyni, hogy szétszóródjanak, s foglalkoztam erdőki termeléssel elég sok évet, azután földeket vásároltam, erre döntöttem, hogy ezt fogjuk tovább csinálni.
Mekkora terület szolgálja ki ezt a nagy állományt?
A közbirtokosság területén legéltetünk. A saját részben, ahol termelünk, ott 50 hektáron termelik, még pluszban mellette vannak bérélterületeim is, nagyjából ezek ütik, még el is szoktunk adni, hogyha jó sikerülnek az évek.
Itt a birtokviszonyok rendezve vannak?
Nincsenek rendezve, most van abban a stádiumban, hogy kezdnek rendeződni, például Homorúdújfaluban most elsőben, ami indult a telekkönyvezés, az állami támogatással most, amit segít, meg van három határrészben, ahol telekkönyveződnek a területek, most vannak ezek folyamatban, sajnos a többiek még nincsenek. Sokan kiholtak, s nem is tudják, hogy hol van még, s nem tudom, hogy a mi időnkben megérjük, hogy az egész rendezve legyen, de reménykedünk benne, hogy rendeződnek.
Mi lesz a tej sorsa? Azt feldolgozzák, vagy leadják?
A tejet leadjuk, sajnos, hogy nagyon nagy pofont kaptunk. A tavaly évtől volt 2 láj 85-ban is tejünk, az idén évre visszajött 2 láj 25-ban író. Most máshoz szeretnénk szerződést kötni, Rassóbot reménykedünk, hát, hogyha megemelkedik, de éppen csak, hogy meg lehet ebből élegetni.
feldolgozásban nem gondolkodnak, vagy az egészen más beruházás, akkor megint emberek kellenek, vagy ez így megoldás lesz, hogyha átváltanak?
Feldolgozásban nem tudunk gondolkodni, mert nincsen idő mindenre. Egyfélét lehet csak csinálni, mert hogyha feldolgozásban gondolkodunk, akkor nem tudjuk a többi felét csinálni.
Itt látom, hogy van még csorda. Az állatai is ott a csordába járnak, vagy egészen máshol legelnek?
Az enyémek a csordába járnak, még a faluból elég sok állat van, már van 125 állat, amelyik a csordába jár. Hál' Istennek még. Kestem, mikor jönnek haza, külön vannak, nem kell bejárjanak a faluba, leszakadnok. És ott kint fejünk, mi a régi kollektív istálók helyén, ahol voltak azok, onnan mennek reggel, és oda jönnek este. A többi, amik a faluba van, a kisebb gazdák, azoknak jön haza minden este a csordába.
Ki felügyel ezekre az állatokra? Tudnak fogadni pásztort, vagy sorba mindenki, akinek az állata jár a csordába, az felügyeli őket?
Amik kint vannak, addig pásztor jár velik, ő felügyeli, megvan minden tány után a bér a pásztornak, és azt havonta szedi fel a pásztor, ő jár velik.
Említette, hogy amit létrehozott, ezt önerőből valósította meg. Pályázatokban nem gondolkodott, vagy inkább szeret a saját zsírból megélni?
Pályázatokban nem nagyon gondolkodunk, már olyan beláthatatlan ez a világ, hogy sajnos egyik napról nem tudjuk a másikra, hogy mi történik. Itt a pályázatot, ha csinálunk, akkor hónap után visznek el mindent a fejünk fölül.
Lesz, aki folytassa ezt a gazdaságot, hogyha már nem bírja?
Reménykedek, nagy remény nem fűzök hozzá. De van két lányom, van egy vejem, reménykedek benne, de még nem tudom, hogy mi lesz a sorsa, de sajnos, hogy egyre kevesebb lesz, aki folytassa ezeket.
Benedek Jakab vagyok, nyugdíjas unitárius lelkész.
Milyen kapcsolata van Homorod-Újfaluval a tiszteletes úrnak? Én úgy tudom, hogy Segesváron szolgált.
Itt születtünk, Újfaluban. Feleségem mindig mondja, hogy ezt a szót használom, hogy születtünk, ugyanis hármasikrek vagyunk, és ezért használom ezt a többes szót.
És a szülői házba költözött vissza?
Ez egy más. Vásároltuk ezt a benvalót, újítottuk, és így lakunk benne.
Mivel telnek a nyugdíjas évek itt Homorod-Újfalun?
Előrehozott nyugdíjas éveket töltünk, ez a negyedik éve, hogy nyugdíjba vagyok. Kertészkedünk, méhészkedünk.
Hány család méhe van?
Most 97.
Ez álló méhészet, vagy vándorolni is szokott?
Inkább álló méhészet. Akácra szoktunk menni egy pár családdal, az is inkább ilyen turizmus, mint megélhetés szempontjából.
Az idei év az mit mutat? Jó év volt?
Igen, megelégedettek vagyunk, legalábbis személy szerint, de akivel még beszéltem, ők is meg vannak elégedve ezzel az évvel. Ugyanis a tavaly az történt, hogy Kiskapusra mentünk Akácra, és ott semmit, de semmit nem gyűjtettek a méhek, olyan volt az esztendő, az idő. Most az idén ez sokkal jobb volt, és az álló itthon maradt méhészet is jobb eredményt hozott, mint a tavaly. Én nagyon meg vagyok elégedve.
Az itthoniak vegyesmézet gyűjtenek?
Igen, vegyesmézet gyűjtenek.
Értékesítési gond van?
Hát igen, a gondok ezzel kezdődnek, az értékesítéssel. Nagyban leadással én még nem foglalkoztam, nem tudom, meglássuk.
Önök érzik azt, hogy jön az ukrán méz, jön a brazil méz, kínai méz, vagy ha a klienskör már kialakult, és tudják, hogy itt jó minőségű finom mézet lehet venni, akkor úgyis megveszik. Annak ellenére, hogy a nagyáruházak tele vannak mindenféle felvegyített mézzel.
Nagyon gyenge a vásárlóerő. Az én tapasztalatom szerint azok a nagy méhészek, akik több száz családdal rendelkeznek, ők hogy tudják értékesíteni, én még ebben nem látok bele, de az én helyzetemet nem látom rózsásnak.
Látom, hogy anyákat is nevel. Ez szinte kötelező is?
Én csak annyit nevelek, amennyi a mély családok szükségleteire elég. Volt, akinek adtam ajándékba, de így nagyobb anyaneveléssel én nem foglalkozom. De fontosnak látom. Én úgy gondolom, hogy akinek közel 100 család méhe van, annak fontos, hogy legyen egy valamilyen szintű anyanevelése is, mert veszteség szokott lenni. Egyébként keltetőgépem is van. Én be vagyok rendezkedve.
Elég közel látok erdőket, elég nyílt területek vannak. Medve látogatja-e meg, vagy valamilyen vad a méhest?
Hát, ha a medvekomák nem hallják ezt a beszélgetést, akkor reméljük, hogy elkerülnek, de még nem történt legalábbis itt a mi falunkban. Egy bácsikának a méheit valami megtámadta, de nem tudtunk rájönni arra, hogy az mi volt, hogy medve lett volna, vagy valami apróbb állat. Tavaly volt egy ilyen eset, de nem tudtuk kideríteni, hogy az mi tudott lenni.
A varroa ellen kell sokat küzdeni, vagy tudják többé-kevésbé védeni a családokat?
Rendszeresen kezeljük a méheket a betegségek ellen. Egy alkalommal tapasztaltunk ilyen támadást, akkor még én Segesváron voltam, ott voltak a méhek Újszék ellen, azóta nem. De a kezelés az, ha elmarad, valószínű bajok lesznek.
Egy lelkész miért kezd el méhészkedni? Ez családi örökség? Vagy hogy szerette meg? Mert azért eléggé oda kell figyelni, és elég munkás, melós ez az egész méhészkedés.
Édesapánknak is voltak méhei. Édesanyánk mondta, hogy egy alkalommal a legtöbb méz egy veder méz volt, amit ők kipergettek. Aztán elkerültem, mint lelkész, hármas faluba, Csókfalvára, ott egy nyugdíjas lelkésznek voltak a méhei, megkért, hogy rendezzem, és onnan szerettem bele a méhészetbe, de viszont ott egy hosszú szünet, mert miután átmentünk hármas faluból Csókfalváról Segesvárra, akkor ott megszűnt egy olyan 10-15 esztendőt a méhészet, és akkor azt újra kezdtem, Újszékelen papilak kertjébe állítottam fel a méhészetet, de én nagyon szeretem.
A hívek mit mondtak?
A híveim közül is sokan méhészkednek, most is. Tartom velük a kapcsolatot, hol járnak, mi történik a méhekkel. Ilyen, hogy megszóljanak, vagy elítéljenek, ilyen még nem volt.
Gyönyörű szép a veteményes kertjük is. Ez is a tiszteletes úrnak a vadászterülete, vagy a tiszteletes asszony van inkább a zöldségekkel?
Ez érdekes. A fólia az ősztől tavaszig az enyém. Mikor kitavaszodunk, akkor a feleségem.
És a többi, mert jó nagy terület, az közös?
Van kaszálócska benne, azt persze én tartom rendbe. Vízenlátást azt az én megoldásaim biztosítják.
Ez az egész falusi létforma mitől olyan jó? Mert én úgy látom, hogy olyan kiegyensúlyozott, olyan szeretettel beszél erről az egész világról. A méhek világáról, a gazdálkodásról, a falusi életről. Mi az a plusz, amit esetleg mondjuk egy segesvári tartózkodás nem tudott nyújtani?
Ugye gyermekkorunkban itt nőttünk fel, itt éltünk. Ha valaki azt mondja, hogy ezt szoktuk meg, akkor még ez is igaz. Mindig is visszavágytunk, tehát ilyen falun élő életre. Én nem tudtam egyáltalán Segesváron még egy percig se lenni, amikor már nyugdíj lehetőség elérkezett.
Bővítésben gondolkodik? Szeretne több méhet, mással is foglalkozni? Vagy ez éppen az erőnek elég?
Ez már sok. Ez amennyi van, ez már annyira leköti az embert. Különösen a rajzás idejében gondolom, hogy a nagyméhészek most ezen egyet így fintorognak, hogy rajzás, de most az idén úgy sikerült, hogy fák tetején jártunk állandóan. Tehát annyira megterhelő út, hogy már kezdett idegesíteni is.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Homorodújfalun készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.